Egy rövid beszélgetés következik a testképzavarról. Méghozzá egy felmérés szerint a nők 16-szor pillantanak a tükörbe egy nap, míg a férfiak 32-szer. Jó reggelt kívánok!
Igen, csak 23 van ideírva.
23?
Igen.
23, igen. Lehet, hogy én 24-szer is azért vettem ezt. Jó reggelt kívánok Szalai Tamás Dömötör szakszpszichológusnak, családterapeutának, aki a beszélgető partnerünk lesz. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hallott erről a felmérésről? Vagy ez most egy jó kis lepetés volt?
Közvetlenül nem, de tréningen, illetve sok nevézavarral kapcsolatos kongresszuson előfordul ez a téma. Mi azt szokták mondani, hogy a testképzavarnak több ilyen fenntartó mechanizmusa van, illetve több kényszeres, vagy ilyen rituális, vagy ritualisztikus viselkedése nem tud hozzá kapcsolódni, és az egyik az ilyen például a tükörben való ellenőrizgetés. Persze nyilván az átlag személyek is csinálják ilyen szempontból, és eltérnek erről a felméréseknek az eredményei, mert nagyon nagy a különbség az önbevallás meg a tényleges között. Tehát például lehet, hogy egy evészavaros, testképzavaros is azt mondja, hogy napi 4-5-ször néz a tükörbe, de hogyha ténylegesen adnánk neki egy naplót is följegyezni, akkor kiderülne, hogy ez a szám ez 60. Úgyhogy csak miközben említették ezeket a számokat így hirtelen, el is gondolkodtam ezen, hogy valószínűleg majdnem minden felmérés különböző arányokat hoznak ki, de tény az, hogy a férfi-női különbség egyre kisebb lesz, a férfiak is egyre jobban ellenőrizgetik a testüket, meg a nők is. Ez lehet egy normál jelenségnek a része is. Az a kérdés, hogy milyen érzések követik igazándiból, de nem akarok.
Na, de milyen érzések követik igazándiból?
Hát, ez változó lehet. Ugye az, akinek testképzavara van, ugye a testképzavar, vagy hogyha már így innen indulunk ki, akkor az a testélménynek egy összetett zavara. Tehát gyakorlatilag az, ahogyan a saját testünkről alkotott információkat feldolgozzuk, összeegyeztetjük, az nagyon erőteljesen összemosódik az alacsony önértékelésből és egyéb faktorokból fakadó, ilyen nagyon erőteljes negatív attitűddel, és egyszerűen a testélmény az megváltozik, és a testtel való elégedetlenség lesz ugye ennek a jelenségnek az egyik ilyen fő jelzője. Most nyilvánvaló az, hogyha valaki ilyenkor a testét ellenőrizgeti, akkor az általában ezt a fajta elégedetlenséget tudja még jobban fölkorbácsolni, még jobban felerősíteni, mert a testképzavarban előfordul az alapvetően ilyenkor a testet, mint egy ilyen, azt szokták mondani, mint egy ilyen esztétikai tárgyat dolgozza fel az ember, ami azt jelenti, hogy tényleg az esztétikai kvalitásai szerint is, és más minőségeket figyelembe nem véve figyeljük meg a testet. És nagyon sokszor ennek egy része egy szelektív figyelem. Tehát az ember nem csak a saját magára húzza be a figyelmet, hanem nagyon sokszor például, mert többféle testképzavar van, de mondjuk a test diszmorfiás zavar, amikor arról van az egyén meggyőződve, hogy valamelyik testtájéka legyen ez az orra, a haja, a homlok, a karja, valami a testén elfogadhatatlan, annak ellenére, hogy másik ember nem lát. Ilyen jelenség.
Találkozott olyan emberrel, aki azt mondta, hogy én teljesen elégedett vagyok, én így vagyok, jó és tökéletes?
Hát, ez egy nagyon fontos kérdés.
Hát azokkal lehet, hogy ön nem is találkozik.
De hát azért jártába kertében csak találkozhat.
Igen, szóval van néhány olyan ember, persze nyilván, de alapvetően most rengeteg...
De azokat mutogatják.
Hát igen, és meg állítólag manapság az 50-60%-a az most életük végéig, vagy akár egész élethosszon keresztül valamilyen szempontból elégedetlen a testével. Tehát azt gondolom, hogy a testközpontúság azért az kezd egy kicsit elfajulni, és kezdenek egyre erőteljesebbek lenni a mérték. Persze nyilván van olyan, aki elégedett a testével, és ez írtósokat is tud segíteni a társas viselkedésben, önbecsülésben és a többi. De ugye a testképzavarnál megfordul a dolog, mert ott meg már nem a testről van szó, hanem az önbecsülésről, és rengeteg másik tényezőről, amiben a testén keresztül akar kontrollálni, és hát ilyen szempontból egy nagyon nehéz zsákutcába lehet.
És mondja, hogy mi az, amikor már segítségért kell fordulni? Tehát, hogy az, hogy én mondjuk esetleg 23-szor vagy 44-szer nézem magam a tükörbe, az azt jelenti, hogy én már nem tudok úrrá lenni ezen, hogy ez elkezd engem rombolni? Mert az, hogy azt mondom, hogy elmegyek a fodrászhoz, nem jó a hajam, az nyilván nem tartozik ebbe, de hol van az, amikor ez elkezdi rombolni az embert?
Hát gyakorlatilag ugye a testképzavarokhoz kapcsolódnak az evészavarok, és egyszerűen azért, mert az evés az végül is egy kulcs a testképhez. Ugye ilyen szempontból akkor szóba jön az, hogy ha valaki anorexiás, akkor ennek meg vannak a kritériumai, nyilván akkor kell orvoshoz vagy a pszichológushoz fordulni. A másik a bulimia szintén, ugye ezek a klasszikus evészavarok, ezek a legnagyobb morbiditású, tehát a legnagyobb halálozási aránya a járó pszichiátriai betegségük, ami azt jelenti, hogy minden tizedik anorexiás 10 éven belül meghalt, tehát valami komolyan kell venni. Na most vannak olyan testképzavarok, amihez nem kapcsolódik evészavar. Vannak ezek a férfiak testképzavarai, például ilyen az izomdiszmorfia, amikor az illető már nagyon erőteljes, szálkás, mégis korosan soványnak látja magát. Itt kevésbé tud talán elfajulni a dolog, de itt is vannak a túledzésből fakadó ilyen szakadások, egyéb sérülések, illetve az anabolikus szteroid abúzus, ami miatt gyakorlatilag nagyon nagy problémái lehetnek az illetőnek, hát mindenki látja ezeket a boltokat, ahol kisvödrökből táplálék kiegészítőket lehet venni, és van olyan, aki injekció hozzá is magát. Tehát gyakorlatilag...
De hát az már végképp egy orvosi eset, nem? Hogyha valaki...
Persze. Tehát amit kérdeznek, annak az a fő eleme, hogy az adott illető számára ez jelente veszély.
Igen, az a kérdés, hogy van egy ember, aki lejár edzeni, akár napon, hetente többször is, az már testképzavaros?
Nem.
Mikor mondhatjuk azt, hogy érdemes lenne szakemberhez fordulnia?
Egyrészt akkor, hogyha hozzá kapcsolódik valamilyen típusú evészavar, mert azokat mindig komolyan kell venni egyszerűen azért, mert a szervezetnek felborulhat az ion háztartása, és nagyon komoly problémák, megszövődmények lehetnek belőle. Másik az, amikor a testedzés függőség mondjuk eluralkodik, ez azt jelenti, hogy ugyanolyan paramétereket kell figyelembe venni, mint az alkoholizmusnál, vagy drogfüggésnél, és a többi, tehát amikor az embernek egyre többet kell edzeni ahhoz, hogy szinten tartsa magát, vagy hogyha nem edz, akkor mondjuk ideges lesz, szorongó lesz, agitált lesz, és a többi, tehát megjelennek az elvonási tünetek, mert nagyon ezen gondolkodik. Ugyan ez lehet a helyzet a testképzavarral is, hogy ha emiatt már nem nagyon tudok másra figyelni, nagyon erőteljesen ez jár a fejemben, amikor ez jár a fejemben, rossz érzéseim lesznek, sokat csekkolgatom magamat, esetleg elkerülök társas helyzeteket, mert nagyon sokszor azok, akik igazából elégedetlenek a testükkel, tehát úgy Isten igazából nem arról van szó, mint ami minden átlag embernél előfordul, hogy hát van valami, amit szívesen látok magamon, van valamit, amit kevésbé szívesen. Ez egy dolog, ezzel érdemes lehet foglalkozni, vagy megfeledkezni róla, de amikor valaki emiatt elkerül társas helyzeteket, vagy emiatt egész nap rosszul érzi magát, vagy folyamatosan ezzel a testi aspektusával foglalkozik, vagy emiatt átalakítja az életmódját, akkor azzal kell foglalkozni. A legfontosabb az, hogy van a klinikumban átlagosan 4 D kategória, az egyik a deviancia, tehát amikor teljesen eltér a társas normáktól. A másik a distress, tehát hogyha nagyon szorong az ember emiatt a tünet miatt. A harmadik az, hogyha diszfunkciót jelent, és a negyedik az pedig a danger, vagy hát kvázi, hogyha veszélyezteti az embert, vagy a társas közegét. Hát ezt bőven föl tudja valaki egyből mérni a testtel, vagy a testedzéssel kapcsolatosan is. Tehát, hogyha látom, hogy én emiatt baromi rosszul érzem magam, nem tudok társaságban menni, elkerülök helyzeteket, mondjuk volt már a testedzés miatt, vagy a koplalás miatt valami fajta fizikai szövődményem, vagy egyszerűen rosszul érzem magamat állandóan, amikor látom magamat a tükörből, mégis kétszeresen ezzel foglalkozom, na akkor biztosan érdemes pszichológushoz vagy orvoshoz fordulni.
Ön szerint
egyszerre.
Mond.
Igen. Ugye azt szokták mondani, hogy a nőknek a média sugalmazza azt, hogy kell kinézniük. Divat, meg a celebek. Férfiaknak hogyan alakul ki ez a testkép?
Igazából a média az egy nagyon fontos közvetítő közeg. Azt kell tudni a testképzavarokról, ha férfiakról van szó, ha nőkről, hogy mindegyik összetett, és ilyen úgynevezett ilyen cirkuláris, tehát ilyen körkörös okságon alakuló zavar, ami azt jelenti, hogy nem lehet, mint amilyen az európai gondolkodásban van, egy adott jelenséget egy adott okkal magyarázni. És a férfiakra is több tényezőnek az összefonódása érvényes. Tehát például lehetne akár mondjuk egy biológiai alapja, hogyha valaki edz, akkor az úgynevezett ilyen belső opiátokat, amik a szervezetünkben vannak, azokat ingereli, tehát fájdalomcsillapító hatása a testedzésnek, ami nagyon jó, vagy euforizáló hatása. Ez egy biológiai alap. Általában mondjuk de ilyen problémákkal küzdő férfiak az átlagnál jóval alacsonyabb önértékeléssel bírnak, kicsit szorongóbbak, ez is egy faktor. A másik az az, hogy nagyon sokszor összemosott az anya-gyerek kapcsolat, tehát a férfiak valahogyan inkább az anyukkal vannak ilyen helyzetekbe lepaktálva, az apa az meg a családnak a perifériáján van, kevésbé lehet megszólítani, hogy elváltak, vagy meghalt az apa, hogy valahogyan nem lehet őt bevonni, tehát nincsen olyan férfi kép, vagy olyan férfi támogatás, ez is egy faktor lehet. Van a férfiaknál is egy szociokulturális nyomás, tehát azért azzal, hogy megindult a fogamzásgátlás, átalakult a reprodukció fölötti irányításnak az elve, óriási társadalmi változások jöttek. Vannak, akik a férfiaknál is egyszerűen azt mondják, hogy hát kell ez a fajta ilyen túlhangsúlyozott maszkulinitás, mert különben egyébként a férfiak veszélyben vannak. Tehát vannak ilyen elméletek is. És aztán,
de mitől vannak veszélyben? Bocsánat. Mitől vannak veszélyben?
Ebben a részében nem ástam magamat annyira bele a dologba, de gyakorlatilag hát felborult nagyon sok szempontból ugye az a fajta klasszikus, egyébként már majdnem hát fenntarthatatlan, meg irrealisztikus társadalmi hierarchia vagy berendezkedés, ami volt. Tudjuk azt, hogy több nő végez egyetemen, mint férfiak, középvezetők között többen vannak nők, általánosan máshogyan működik a válásnak, gyermekvállalásnak az intézménye és a többi. Tehát más, mondjuk nem feltétlenül indokolt, de hát akkor is mondjuk egy évezredes státusz az felborul, mondják azok, akik ezt a jelenséget mondjuk így a szociológia szempontjából közelítik meg. Tehát a férfiasságnak a veszélyeztetettsége kvázi, ez is egy ilyen elméleti végül is megközelítés erre a jelenségre, de azért mondom, hogy nem szabad egy ilyen elméleti megközelítést
hibáztatni.
Nézni. Persze, mert az hibáztatáshoz vezet, akkor azt mondom, hogy jaj, ez az anya hibája, vagy ez a feleség hibája, vagy az önértékelés hibája. Nem erről szólnak, hogyha csinálnánk egy nagy statisztikai elemzést, akkor ezek a faktorok, ezek a tényezők, ezek mind magyaráznak a zavarnak 3-4-5%-át. De kell 20 ilyen faktor, hogy együtt járjon ahhoz, hogy végül is kialakuljon, vagy kell, hogy legyen egy kirobbantó tényező. Például egy adott fiatal srác, aki elégedetlen magával, elmegy egy konditerembe, ott van egy társasága, azok ott nagyon hajtják, és ő pedig baromi erősen elkezd edzeni. Egy darabig az edzések után úgy érzi, hogy euforikus örömállapotban van, és amikor hazamegy, akkor szorong, hogy még nem elég, tehát vissza fog menni, és beindul egy viselkedéses függőség. Tehát lehet, hogy van egy csomó háttértényező, amiket így általában ilyen diskurzusokban előveszünk, de hogy a lényeg azért az mégiscsak az, hogy egy idő után valahogy felborul ez az egyensúly, valami kirobbantja, például akár mondjuk a testedés, lehet a férfiaknál egy ilyen kirobbantó tényező.
Át lehet tanulni egy önértékelésre? Tehát, hogy egy reális önképe legyen az embernek? Át lehet tanulni ebből?
A férfiaknak a testképzavaraira, meg az izomdiszmorfiára még nagyon kevés igazi jó terápiás alapelv van, főleg itthon nálunk leírva, de például a nőknél, a női testképzavarokra, evészavarokra például az igaz, hogy az önértékelés van a középpontban, és azért fontos, amit kérdez, mert hogy ott is van egy ilyen elem, hogy az önértékelés fenntartó egyik ilyen, mondják, hogy maladaptív, kvázi téves séma, az az, hogy az önértékelésemet azt mindig a testemen, meg az evésen fölötti kontrollon keresztül próbálom hajházni, fenntartani. És hogy persze érdemes az igen, hogy az önértékelést egy új talajra lehessen helyezni, társas kapcsolatokat építeni, kevésbé erős elvárásokat kitűzni, javítani az érzelemszabályozást, egyfajta higgadságot, nyugalmat tanulni, elengedni egy kicsit a kontrollt, megtalálni azokat a dolgokat, amiket szeretek magamban, elfogadok magamban. Tehát ilyen szempontból igen, az önértékelésen kell persze dolgozni, és annak érdemes valahogyan egy újabb sémát kidolgozni. Igen, ez fontos szokott lenni nagyon.
Közben az forog a fejembe egy József Attila versor az Ódából, hogy hiába fürösztöd, csak másban moshatod meg arcodat.
Igen, ez is egy fontos dolog.
Tehát, hogy ez a visszajelzésektől igen. Borzasztóan sok függ, nem?
Hát azt mondanám, hogy jajn, hogy ilyen igenis, meg nem is, mert egyrészt, ha valaki mondjuk, aki a testével elégedetlenkedik, vagy testképzavarosa kap, bármilyen csak indirekt negatív megjegyzést a testére. De most mondok valamit, azt mondják valakinek, hogy milyen jól nézel ma ki.
És tegnap.
Elégedett a testével, akkor ez egy szuper dolog lett. De ha valaki alapvetően testkézavaros elégedetlen, akkor megkérdezi magának, hogy na, ez a másik miért mondja. Hát ez már tegnap is azt mondta, hogy nekem föl kéne szednem, meg tegnap előtt is azt mondtam, mert kórosan nem vagyok fogyva. Akkor most biztosan azért mondta, hogy milyen jól nézek ki.
Hogy kövér vagyok.
Mert elhívtam, és kövér vagyok, és szélsőségesen romlik a hangulat. Tehát iszonyatosan sok múlik azon, hogy a visszajelzéseket, akár ez legyen a saját testemből érkező visszajelentés, például milyen a gyomortelítettségem, hogy egy átlag embernek jó érzés, hogyha tele van a gyomra, mert akkor rendben van, akkor nincsen az az evolúciós nyomás rajtam, hogy ezt akkor meg fogok halni hamarosan, hanem végre túlélek, de van ilyen, aki ettől fél, annak az egy fenyegetettség. Tehát iszonyatosan sok múlik azon, hogy akár egy belső jelzést, vagy akár a másik embertől jövő jelzést, az hogyan dolgozom föl. Az tény, hogy egy idő után például, amikor visszatud valaki rendesen illeszkedni a társas közegébe, vagy például testképzavarokban, a férfiaknál nem ismerek erre vonatkozó adatokat, de nőknél meg konzultációs helyzetekben és meg szakirodalomban is ez nagyon gyakran előjön, hogy például az érintés az nagyon sokszor egy tabu, tehát akár párkapcsolatban is van, aki nagyon tartat attól, hogyha megérintik a testét, például azért, mert mondjuk elégedetlen a haskörfogatával, vagy a testzsír arányával, és elhúzódik tőle. Tehát az a fajta spontán interakció, ami egy átlag embert megerősítene, és amire igaz ez a József Attilai versor, ez az evés meg testképzavarokban összetettebben működik, és nagyon sok múlik azon, hogy az egyén hogyan értékeli ki a helyzetet. Amikor elkezd változni a dolog, amikor elkezd valaki gyógyulni, akkor nagyon-nagyon fontos lesz ez, hogy legyen egy higgadt, megnyugtató közege, aki kölcsönzi valamilyen szinten a biztonságot, de előtte a kiértékelésen iszonyatosan sok múlik, és azon, hogy erre ezekre a kiértékelési torzításokra, ezekben a zavarokban nincsen rálátás. Tehát, hogy ezen nagyon-nagyon sokat kell dolgozni orvossal, pszichoterapeutával, pszichológussal.
Jóska, van kérdésed?
Nem, közben kerestem, lenne, vagy lett volna, vagy inkább egy érdekesség, hogy a média mi mindent tud tenni, és nekem mindig motoszkált a fejembe, hogy ezeket a jó nőket a férfiak nézik, és ők diktálnak a feleségüknek, és nem a feleség nézi, hogy milyen jó lenne úgy kinézni. És erre valamelyik amerikai lap megjelentetett egy gyönyörű fotósorozatot Valóságos nők címmel, ahol a kismamától a picit dundibb, vagy de olyan mosolyjal, olyan életteli szemben ezekkel a plakátokkal, meg ilyen-olyan reklámokkal, ahol látjuk a sovány
photoshopolt
hölgyeket. Egész egyszerűen csodálatos, úgyhogy nem találtam a neten, mert azt kerestem ilyen nagyon-nagyon zaklatottan és elmélyülten, igen. Köszönjünk el, mert...
Köszönjük szépen!
Én is köszönöm.
Szép napot önnek. Velünk
volt. Szalai Tamás Dömötör szakpszichológussal beszélgettünk a férfiakat is érintő testképzavarról.